94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából. A bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádióadását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
A nap imája.
Assisi Szent Ferenc naphimnusza, Sík Sándor fordítása. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed, fölséges. Áldjon Uram téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon Uram téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon Uram téged, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon Uram tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon Uram téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon Uram tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon Uram testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország a globális zöld energetikai fordulatnak nem követője, hanem éllovasa, mondta György László, a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Rétságon egy tájékoztatón. Hozzátette, azért fontos ez, mert a zöld gazdaság családok százezreinek fog biztos megélhetést biztosítani jól fizető munkahelyeken keresztül, nem csak az előttünk álló években, de évtizedekben is. Ezen túlmenően pedig garantálja, hogy az unokáink és az ő gyermekeik, unokáik is biztonságos, fenntartható környezetbarát módon élhessenek. A kormány által nemrég elindított zöld energetikai konzultációhoz kapcsolódó tájékoztatón a kormánybiztos kifejtette. A zöld energia négy területet jelent. Előállítás, tárolás, felhasználás és körforgásos gazdaság, és nagyon fontos, hogy Magyarország valamennyiben éllovasa legyen a globális átalakulásnak. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség támogatja az energiaitalok 18 éven aluliaknak történő eladását tiltó törvényjavaslatot, amelyet Nacsa Lőrinc és Hollik István KDNP-s politikusok nyújtottak be az országgyűlés elé. Halmai Gábor, az X ügyvezető alelnöke tájékoztatóján közölte. A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 18 év alatti fiatalok számára megtiltanák az energiaitalok értékesítését az alkohol és a dohánytermékekhez, illetve a szexuális termékekhez hasonlóan. Az X aggályosnak tartja, hogy a közép- és általános iskolás fiatalok a divatos koffein tartalmú energiaitalokat napi rendszerességgel és korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, mondta Halmai Gábor, aki hiánypótlónak nevezte a törvényjavaslatot. Rámutatott, országos adatok alapján az energiaitalok miatti rosszulétekkel érintettek 74%-a 18 év alatti fiatal, főként 15-16 évesek. Ezt a tendenciát meg kell változtatni, tette hozzá. A párhuzamos társadalmak a mindennapi valóság részei lettek Nyugat-Európában, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a Ki itt a tér című nyugat-európai párhuzamos társadalmakról szóló könyv bemutatóján. Orbán Balázs a kötetről szóló panelbeszélgetésben azt mondta, a no-go zónák meglétéről a nyugati társadalmakban hosszú ideig a közép vagy felső középosztály sem tudott, mert nem találkoztak velük, nem keresztezték egymás útjait. Azonban az elmúlt évek válságai és konfliktusai miatt már ők is szembesültek ezekkel a párhuzamos társadalmakkal, mutatott rá. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a migrációról a nyugat-európai vita különbözik a kelet-európai szemlélettől, mert integráció alapú, azonban az integrációra nincs működőképes konstrukció. Orbán Balázs felidézte a no-go zónákban korábban szerzett tapasztalatait, majd a bevándorlás problémái közé sorolta azt is, hogy miközben a fogadó oldalon egy keresztény identitásában meggyengült társadalom áll, az iszlám, mint közösségműködtetési modell virágkorát éli. Hármas ünnepre készülnek Debrecenben. Április közepén első alkalommal együtt ünneplik meg a város és a költészet napját, valamint a függetlenségi nyilatkozat évfordulóját, jelezték a szervezők. Puskás István, kultúráért felelős alpolgármester emlékeztetett arra, hogy április 11-én van a város napja és a költészet ünnepe, és április 14-én lesz 175 éve annak, hogy a Habsburg ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot kihirdették a debreceni református nagytemplomban. A hármas ünnep a város, a kulturális intézmények és a református egyház példaértékű együttműködésével valósul meg, s azokban a napokban csak nem 100 rendezvényre várják az érdeklődőket, tette hozzá az alpolgármester. Sport. Három magyar játékos, Sándorházi Vivien, Kőrösi Ágnes és Pítel Gergő lesz érdekelt, jövő héten a németországi Saarbrückenben a tollas labdázók Európa-bajnokságán. Április 30-án zárul a kvótaszerző időszak a párizsi ötkarikás játékokra. A magyar tollas labdázók közül mindhárom EB résztvevőnek van matematikai esélye az indulási jog megszerzésére, ám Pitelnek és Kőrösinek nagy bravúra lenne szüksége a kijutáshoz. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára elmondta, a jó szereplés szükséges lenne a biztos kvótaszerzéshez Sándorházinak, aki győztes mérkőzés esetén akár két helyet is javíthat a kvalifikációs ranglistán. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő lesz a jellemző, de néhol fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve az északi középhegység környékén egy-egy lapos gomoly felhő is képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Északkeleten lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati műsorunk témái. Ferenc pápa római Szent Henri plébániára látogatott. 35 pappal beszélgetett lelkipásztori kérdésekről. A Szent Atya fájdalma a tajvani földrengés áldozataiért. Ferenc pápa az olasz vörös kereszthez, önzetlenül szolgáljatok mindenhol és bárkiért. A Szent Atya Angelo de Donatis bíboros nevezte ki új főpenitenciáriussá.
Ferenc pápa a Szent Henrik plébániára látogatott. 35 pappal beszélgetett lelkipásztori kérdésekről. Róma püspöke folytatja a plébánia látogatásokat egyházmegyéjében. Pénteken délután 4 órakor az északkeleti városrészben fekvő Szent Henrik plébániát kereste föl, ahol zárt ajtók mögött beszélgetett papokkal, diakónusokkal, börtönlelkészekkel, a fiatalokról, a szent évről, lelkipásztori kérdésekről és az egyháztól távol lévő emberek iránti odafigyelésről. Ez a 4. plébánia tavaly szeptember óta, amelyet fölkeresett Ferenc pápa, újrakezdve az irgalmasság szent évében megkezdett irgalmasság pénteki látogatásokat Róma külvárosaiban, melyeket a pandémia szakított félbe. Ezúttal a körgyűrűn kívül fekvő északkeleti Casal Monastero negyedre esett a választása a Tiburtina út fölött. A plébánia annak a Szent Henriknek a nevét viseli, akit 1014-ben 8. Benedek pápa a Német-Római Birodalom császárává koronázott. Az 1997 és 98-ban modern stílusban épült fa szerkezetű plébániát parkok, játszóterek és néhány középkori épület maradvány veszi körül. A Római Egyházmegye 11. prefektúrájához tartozik a város északi részén. Egy apró és barátságos, kevéssé forgalmas negyed, ahonnan az itt lakók akár napi 3-4 órát is utaznak oda-vissza tömegközlekedéssel a munkába járáshoz. az elhagyatottság érzése jellemezte korábban ezt a környéket. Sokáig iskolák sem voltak, csak az elmúlt években létesültek. Ugyanakkor a társadalmi kapcsolatok erősek. A Szent Henrik plébánia nem csak vallási központ, hanem fontos összetartó erő az újonnan odaköltözött családok számára. Ferenc pápa pénteken délután ideérkezett tehát megszokott Fiat 500-as autójával, mintegy 40 perc utazás után. Daniele Salera segédpüspök várta a pápát Massimiliano Memma atyával együtt, aki 12 éve vezeti a mintegy 10 000 hívőt számláló közösséget. A prefektúra 35 papjával és diakónusaival a pápa hasonlóan az előző látogatásokhoz körülbelül másfél órán át beszélgetett zárt ajtók mögött a plébánia színház termében. Imádság és a Szentlélek hívása után a pápa egy asztalnál foglalt helyet, és válaszolt a neki föltett, főként lelkipásztori jellegű kérdésekre. A római Rebibbia börtön néhány lelkésze is részt vett a találkozón, akik nagy csütörtökön már találkoztak a pápával, amikor a női börtönben mutatta be az utolsó vacsora szentmiséjét. Jelenlétük lehetőséget nyújtott arra, hogy megvitassák a börtönben élők nehézségeit, az öngyilkosságok jelentette válságot, valamint a férfi és női fogvatartottak nyomon kísérését. Amint azt Salera püspök elmondta, néhány börtönlelkész beszámolt a pápának arról, hogy a munka és a tanulás sokszor hozzájárul képzésükhöz, fejlődésükhöz és új életre serkenti őket. Nagyon szép találkozó volt, tette hozzá a főpásztor. A Rebibbia börtönlelkészeinek jelenléte miatt a beszélgetés a börtönlakók rossz körülményeire terelődött. Többször visszatértünk a mély szegénységre és a romlásra, ami a fogvatartottaknál megfigyelhető, illetve arra, hogy szabadságvesztésük idején a munka és mindaz, ami méltóságot adhat nekik, hozzájárul a valódi visszailleszkedéshez. Valamennyi pap és diakónus nagyon örült a találkozónak, annak, hogy a pápa meghallgatta őket és válaszolt kérdéseikre, mondta még a segédpüspök, aki felsorolta a beszélgetés során érintett témákat. A fiatalok felkészítése, a papképzés és az irgalmasság olyan személyek iránt, akik távol érzik magukat az egyháztól, beleértve azokat, akik otthagyták a papságot. A szent évre való felkészülésről szólva a pápa elégedetten tekint arra, ahogy a római egyház megye megéli a szinódust és felkészül a szent évre. Arra a konkrét kérdésre, hogy miként éljék meg jól a 2025-ig tartó várakozás idejét, Ferenc pápa két utat javasolt. Kreatívan és bátran. Ez azt jelenti, hogy indítsanak kezdeményezéseket, melyekkel sok embert behívnak. Ne ragadjanak le a régi sémáknál, amik gátat szabnak a tanúságtételnek és az evangélium hirdetésének. Végezetül érintették a nők jelenlétét a papképzésben. Ferenc pápát meghatotta a plébánia derűs légköre, mint ahogy azoknak a papoknak a tanúságtétele is, akik boldogan és egyszerűen élik meg szolgálatukat, többek között szegény, elmaradott környezetben, mely nagy türelmet igényel. Ezt erősítette meg a Szentatya a plébánia előtt újságírók egy csoportjának, akiknek az egészségére vonatkozó szokásos vicces mondat után még élek, elmondta, milyen jó volt látni ezeknek a plébánosoknak a tapasztalatát, akik oly sokat dolgoznak, és mindig az élvonalban. Nagyon jól sikerült, mindenről beszéltünk, fogalmazott a pápa, aki ajándékba kapott az egyik festő paptól egy Salus Populi Romani Mária ikont, mely olyannyira kedves a Szentatyának. Mialatt a pápa a papokkal beszélgetett, a templom előtt mintegy 50 hívő gyűlt össze, főleg nagyszülők, nők és gyermekek, akik az iskolából jöttek, valamint néhány apáca, aki a plébánián segít. Szaladtak, amint kitudódott, hogy itt van a pápa. Senki nem tudott ugyanis érkezéséről, még a Szent Henrik plébánián dolgozók sem, teljesen titokban tartották a látogatást, hogy megőrizzék az esemény magánjellegét. A pápa megjutalmazta a kint várakozókat, amikor 5:45 felé kilépett és pár percig elidőzött az emberek között, akik tapssal és kiáltásokkal fogadták őt. Kezet fogott azokkal, akik odaléptek hozzá, megáldotta az összes gyereket, majd az autóban ülve dedikálta egy törött karú gyerek gipszét. Sokáig simogatta az egyéves kis Kiárát, aki hallás problémákkal küzd. Ferenc a második pápa, aki fölkereste a Szent Henrik plébániát. Először II. János Pál pápa járt ott 2002-ben, amikor Szent Misét mutatott be Nagybőjt első vasárnapján. Az volt a 301. római plébánia, amit a Szent Lengyel pápa meglátogatott. Fiatal közösség a tiétek, melyet friss családok alkotnak, akik az elmúlt évtizedben költöztek a városnegyedbe. Sok gyerek és fiatal lakik itt, teszi vidámmá és élettelivé. A II. János Pál pápa által leírt valóság ma is érvényes, az objektív nehézségek ellenére, melyekkel szemben Róma püspöke mindig arra biztatta papjait, hogy haladjanak előre. Mindig jót tesz a bátorítás, mondta el Massimiliano Memma plébános. Jó meghallgatni saját püspökünk reményteli szavait, jót tett nekünk. Ismerjük Ferenc pápát, ez az ő stílusa, és nekünk erre van szükségünk. Ferenc pápa fájdalma a tajvani földrengés áldozataiért. Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratot küldött a regionális kínai püspöki konferencia elnökének, John Baptist Li Kehmian püspöknek. A Szent Atya szolidaritásáról és közelségéről biztosítja a természeti katasztrófa sújtotta lakosságot, és imádkozik a mentési munkákat végzőkért. A 7,6 erősségű földrengés a szigetcsoport keleti partján eddig 10 ember életét követelte, több mint 1000 megsérültek. Mély fájdalmának ad hangot Ferenc pápa az elveszett emberi életek és a károk miatt, amit a rendkívüli erősségű földrengés okozott szerdán Tajvan keleti partjainál. Eddig a helyi hatóságok tájékoztatása szerint 10 halálos áldozata, több mint 1000 sérültje van a katasztrófának, további 700 ember eltűnt vagy a törmelékek alatt rekedt. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával táviratot küldött a pápa a regionális kínai püspöki konferencia elnökének, John Baptist Li Kehmian püspöknek, amelyben mindenkit őszinte szolidaritásáról és lelki közelségéről biztosít. A Szent Atya imádkozik a halottakért, a sebesültekért és minden kitelepítettért, valamint a mentési munkálatban résztvevő valamennyi emberért. Istenhez fohászkodik számukra vigasztaló és erőt adó áldásért. Az első jelentős 7,2 erősségű földrengés szerdán rázta meg Tajvan keleti részét, amit további 100 utórengés követett, ezek közül legalább 2 meghaladta a 6-os erősséget. Az Amerikai Egyesült Államok Geofizikai Intézete a rengés epicentrumát Hualien várostól 18 kilométerre délkeletre állapította meg, körülbelül 155 kilométerre délre a fővárostól, Taipeitől, mintegy 34,8 kilométeres mélységben.
Ferenc pápa az olasz vörös kereszthez. Önzetlenül szolgálja mindenhol és bárkiért. Az olaszországi Vöröskereszt alapításának 160. évfordulóján április 6-án szombaton délelőtt az intézmény 6000 alkalmazottja találkozott Ferenc pápával a vatikáni 6. Pál teremben. A Szent Atya megköszönte a nagylelkű szolgálatukat, amelyre napjainkban a háborús pusztítások miatt is egyre nagyobb szükség van. Álljanak továbbra is a szolidaritás globalizálásának a szolgálatában, kérte tőlük. A pápa örömmel köszöntötte az alapítása 160. évfordulóját ünneplő olasz vörös keresztet, amely 1864. június 15-én született Milánóban, az olasz háborús sebesülteket és betegeket segítő egyesület bizottsága létrejöttével. A háború okozta pusztítás és szenvedés láttán egy olyan humanitárius kitörés született akkor, amely konkrét gesztusokban, segítségnyújtásban és gondoskodásban nyilvánult meg nemzetiségi, társadalmi osztálybéli, vallási vagy politikai nézetkülönbség nélkül.
Questa corrente di amore.
Ez a szeretet áramlat azóta sem szűnt meg, hiszen hatékony és értékes jelenlétük, főként a háborús övezetekben, ma is épp úgy kívánatos. Ferenc pápa ennek kapcsán külön hálás köszönetet mondott a háborús körülmények között nyújtott szolgáltatásaikért és mindennapos segítségnyújtásaikért. A Vörös Kereszt az emberség, a pártatlanság, a semlegesség, a függetlenség, az önkéntesség, az egység és az egyetemesség elvei jegyében annak látható jele, hogy a testvériség lehetséges. Ha az embert helyezik a középpontba, akkor párbeszédet lehet folytatni egymással, együtt dolgozhatunk a közjóért, túllépve a megosztottságon, lebontva az ellenséges falakat, leküzdve az érdek és a hatalom logikáját, amely elvakít és ellenségessé tesz. A hívő ember számára minden ember sérthetetlen. Isten minden teremtményt szeret, és ebből erednek annak elidegeníthetetlen jogai. E meggyőződés jegyében sok jó akaratú ember találkozik egymással, felismerve az élet legfőbb értékét és főként a legsebezhetőbbek védelmének szükségességét. Köztük is a legsérülékenyebbek a gyerekek, akik most a háború következtében elfelejtenek mosolyogni.
Que questi bambini non sorridono.
A pápa bátorítja a Vörös Kereszt tagjait, megköszöni pótolhatatlan szolgálatukat a konfliktus övezetekben és a környezeti katasztrófák által sújtott területeken, az oktatás és az egészségügy területén, valamint a migránsok és a legsebezhetőbbek érdekében tett szolgálatukért.
Questa grande opera di carità che abbraccia l'Italia e il mondo.
Itt Olaszországban és szerte a világon. A Vörös Kereszt maradjon mindig a testvérek iránti szeretet beszédes szimbóluma, amelynek nincsenek határai, sem földrajzi, kulturális, társadalmi, gazdasági, sem vallási értelemben. A pápa utalt a 160. évforduló megünneplésére választott mottójukra. Mindenhol, bárkiért. Ez egy univerzális dolog, amely elkötelezettséget jelent, de egyben stílust, életmódot és jelenlétet is, majd a pápa röviden elemezte mindkét szót. Mindenhol, azaz bárhol. Hiszen egyetlen kontextus, összefüggés sem mentes a szenvedéstől, a testi-lelki sebektől, sem a kicsi, sem a nagyobb közösségekben. A szolidaritást nemzeti és nemzetközi szinten is globalizálni kell.
Bisogna globalizzare la solidarietà.
Mert minden embert testvérnek kell elismerni, és a mindenkit magába foglaló társadalmi barátság a törekvés nem puszta utópia, hanem valóság, idézett a Szentatya a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából. Ehhez azonban olyan társadalmi és politikai rendre van szükség, amelynek lelke a társadalmi szeretet szolgálat, méghozzá olyan szabályokkal, amelyek mindenhol garantálják az emberi jogokat és biztosítják a találkozás kultúráját a tág horizontú emberek számára. A bárki szó ellenben olyan társadalmat jelent, amelyben a mi gondolat megelőzi az én önző szemléletét. A bárki szó így arra emlékeztet bennünket, hogy minden embernek megvan a maga méltósága és megérdemli a figyelmünket. Állapota, fogyatékossága, származása vagy társadalmi helyzete miatt nem tekinthetünk másfelé, nem vethetünk el senkit sem. A pápa ezért arra kérje a Vörös Kereszt dolgozóit, hogy továbbra is álljanak ki rászoruló testvéreik mellett, hozzáértéssel, nagylelkűséggel és odaadással, főként amikor a rasszizmus és a megvetés konkúja üti fel a fejét. Éppen a kapcsolattartás ápolása teszi lehetővé azt a társadalmi barátságot, amely senkit sem rekeszt ki. Végül a pápa az olasz Vörös Kereszt mottóját Pál apostol egyik mondatához hasonlította. A korintusiakhoz írt első levelében.
Mi sono fatto tutto per tutti.
Mindenkinek minden elettem. A népek apostola mindenkit el akart érni, hogy mindenkit eljuttasson az evangélium örömére. Ez a vörös kereszt stílusa mindahányszor testvérei lélekkel sietnek az emberés enyhítésére. A mostani húsvéti időszakban kéri a kegyelmet, hogy legyenek a testvériség és a béke eszközei, főszereplők a szeretetben és egy testvéri, szolidáris világ építői. A Szentatya befejezésül áldását adta rájuk, a vörös kereszt dolgozóira és önkénteseire, családtagjaikra. Ferenc pápa Angelo de Donatis bíborost nevezte ki új főpenitenciáriussá. A Szentatya április 6-án szombaton közített rendelkezése értelmében Angelo de Donatis bíboros, aki 2017 óta az ő római általános helynöke, váltja fel tisztében Mauro Piacenza bíborost, eddigi főpenitenciáriust. A pápa továbbá Daniele Libanori római jezsuita segédpüspököt, a megszentelt életét felelős tanácsnokká nevezte ki. Ferenc pápa felmentette az apostoli penitenciária éléről Mauro Piacenza bíborost, aki 2013 óta tölti be ezt a tisztséget, tekintettel arra, hogy idén szeptemberben lesz 80 éves a bíboros. Az új főpenitenciárius, a 70 éves Angelo de Donatis bíboros 2017. május 26-a óta a Római Egyházmegye általános helynöke, egyúttal pedig a pápa székesegyházának, a Lateráni Bazilikának volt a főpapja. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai szerkesztő, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Büszkék lehetünk rá, hogy Magyarország a globális zöld energetikai fordulatnak nem követője, hanem éllovasa, mondta György László, a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Rétságon egy tájékoztatón. Hozzátette, azért fontos ez, mert a zöld gazdaság családok százezreinek fog biztos megélhetést biztosítani, jól fizető munkahelyeken keresztül, nem csak az előttünk álló években, de évtizedekben is. Ezen túlmenően pedig garantálja, hogy az unokáink és az ő gyermekeik, unokáik is biztonságos, fenntartható környezetbarát módon élhessenek. A kormány által nemrég elindított zöld energetikai konzultációhoz kapcsolódó tájékoztatón a kormánybiztos kifejtette. A zöld energia négy területet jelent. Előállítás, tárolás, felhasználás és körforgásos gazdaság, és nagyon fontos, hogy Magyarország valamennyiben éllovasa legyen a globális átalakulásnak. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség támogatja az energiaitalok 18 éven aluliaknak történő eladását tiltó törvényjavaslatot, amelyet Nacsa Lőrinc és Hollik István KDNP-s politikusok nyújtottak be az országgyűlés elé. Halmai Gábor, az X ügyvezető alelnöke tájékoztatóján közölte. A gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslat a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 18 év alatti fiatalok számára megtiltanák az energiaitalok értékesítését az alkohol és a dohánytermékekhez, illetve a szexuális termékekhez hasonlóan. Az X aggályosnak tartja, hogy a közép- és általános iskolás fiatalok a divatos koffein tartalmú energiaitalokat napi rendszerességgel és korlátlan mennyiségben fogyaszthatják, mondta Halmai Gábor, aki hiánypótlónak nevezte a törvényjavaslatot. Rámutatott, országos adatok alapján az energiaitalok miatti rosszulétekkel érintettek 74%-a 18 év alatti fiatal, főként 15-16 évesek. Ezt a tendenciát meg kell változtatni, tette hozzá. A párhuzamos társadalmak a mindennapi valóság részei lettek Nyugat-Európában, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a Ki itt a tér című nyugat-európai párhuzamos társadalmakról szóló könyv bemutatóján. Orbán Balázs a kötetről szóló panelbeszélgetésben azt mondta, a no-go zónák meglétéről a nyugati társadalmakban hosszú ideig a közép vagy felső középosztály sem tudott, mert nem találkoztak velük, nem keresztezték egymás útjait. Azonban az elmúlt évek válságai és konfliktusai miatt már ők is szembesültek ezekkel a párhuzamos társadalmakkal, mutatott rá. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a migrációról a nyugat-európai vita különbözik a kelet-európai szemlélettől, mert integráció alapú, azonban az integrációra nincs működőképes konstrukció. Orbán Balázs felidézte a no-go zónákban korábban szerzett tapasztalatait, majd a bevándorlás problémái közé sorolta azt is, hogy miközben a fogadó oldalon egy keresztény identitásában meggyengült társadalom áll, az iszlám, mint közösségműködtetési modell virágkorát éli. Hármas ünnepre készülnek Debrecenben. Április közepén első alkalommal együtt ünneplik meg a város és a költészet napját, valamint a függetlenségi nyilatkozat évfordulóját, jelezték a szervezők. Puskás István, kultúráért felelős alpolgármester emlékeztetett arra, hogy április 11-én van a város napja és a költészet ünnepe, és április 14-én lesz 175 éve annak, hogy a Habsburg ház trónfosztását kimondó függetlenségi nyilatkozatot kihirdették a debreceni református nagytemplomban. A hármas ünnep a város, a kulturális intézmények és a református egyház példaértékű együttműködésével valósul meg, s azokban a napokban csak nem 100 rendezvényre várják az érdeklődőket, tette hozzá az alpolgármester. Sport. Három magyar játékos, Sándorházi Vivien, Kőrösi Ágnes és Pítel Gergő lesz érdekelt, jövő héten a németországi Saarbrückenben a tollas labdázók Európa-bajnokságán. Április 30-án zárul a kvótaszerző időszak a párizsi ötkarikás játékokra. A magyar tollaslabdázók közül mindhárom EB résztvevőnek van matematikai esélye az indulási jog megszerzésére, ám Pitelnek és Kőrösinek nagy bravúra lenne szüksége a kijutáshoz. Jó Melinda, a Magyar Szövetség főtitkára elmondta, a jó szereplés szükséges lenne a biztos kvótaszerzéshez Sándorházinak, aki győztes mérkőzés esetén akár két helyet is javíthat a kvalifikációs ranglistán. Végül az időjárásról. Alapvetően napos idő lesz a jellemző, de néhol fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve az északi középhegység környékén egy-egy lapos gomoly felhő is képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Északkeleten lesz a hűvösebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Józsefek, az Árminok, a Máriák és az Árpádok ünneplik névnapjukat. Ezúton is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából, Isten éltesse őket sokáig. A József héber eredetű bibliai név, jelentése Isten tegyen a most született gyermekekhez, Jakve gyarapítson. Magyarországon a 18. századtól kezdve a leggyakoribb férfi nevek közé tartozott. Ehhez hozzájárult Szent József akkoriban megnövekedett tisztelete, amely a 19. század második felében tetőzött, amikor is 9. Pius pápa a római katolikus egyház védőszentjének nyilvánította őt. Az 1970-es évektől kezdve egyre veszít a népszerűségéből, de még igen gyakori. Az Ármin a germán Keruscusok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült. A Mária, bibliai név, eredeti héber formája Mirjam volt. Ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Maria névváltozatnak igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Árpád régi magyar név, az árpa szó D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse tehát a Józsefeket, az Árminokat, a Máriákat és az Árpádokat, ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon, mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
visszatér, és nincs még szó, csak távolság. Víz és szél, a semmi még egy álom vár. Kész a tér az emberért, egy furcsa kép, most elmozdul, ki tudja miért. A föld és az ég. A zöld és a kék, nem értek semmit még. Kész a tér, most véget ér a tegnap éj. A reggel ébred, újra indul a napfénykész. Az értelem egy éppen kész világot kér, és kiegyezik ki bárkivel, ha minden véget ér. A föld és az ég. Kék, nem értek semmit még. Nézd most rám, ments meg már, lesz
egyszer majd úgyis haza találsz. Visszahív utca, tér s a ház. Egyszer majd úgyis haza találsz. Egyszer majd úgyis haza találsz.
Kalendárium. Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. Ma van az egészség világnapja. 1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az egészségügyi világszervezet, a WHO. Erre az eseményre emlékezünk az egészségügyi világnapon. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása. Az egészségügyi világnap alkalmával lehetőség nyílik, hogy globális szintű figyelemmel forduljunk egyes betegségek felé, amelyek megelőzése, kialakulása, gyógyítása jelentősen könnyíthető a széleskörű, megfelelő tájékoztatással. Fontos, hogy az emberek tudjanak a legfontosabb világnapokról, hogy tudjuk, mikor, mire kell felhívni a figyelmet és emlékezni rá. Ezen a napon alakult meg 1848-ban a Batthyány kormány. Tagjai Szemere Bertalan belügy, Deák Ferenc igazságügy, Kossuth Lajos pénzügy, Klauzál Gábor földművelés, ipar és kereskedelemügy, Mészáros Lázár hadügy, Ötvös József vallás és közoktatásügyi, Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi, illetőleg Eszterházi Pál a király személye körüli miniszter lett a kormányban. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik születtek április 7-én. 331-ben Flavius Claudius Julianus a római birodalom császára. 1820-ban Klapka György honvédtábornok, a komáromi vár parancsnoka. 1919-ben Gábor Miklós, Kossuth Díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. A Halhatatlanok Társaságának örökös tagja. Főbb szerepei a Valahol Európában, a Mágnás Miska, illetőleg a Különös Házasság. 1939-ben ezen a napon született Francis Ford Coppola, ötszörös Oscar-díjas amerikai filmrendező. Pályafutását 1962-ben kezdte Roger Corman asszisztenseként, filmrendezőként. 1972-ben megalapította a The Directors céget. 81-től tulajdonosa a Zetrop stúdiónak, megkapta többek között a Sam Goldwyn díjat, a San Sebastiani díjat, a Filmrendezők Szövetségének a díját, kétszeres Arany Pálma díjat és rendezői Oscar díjat is. Legjelentősebb filmjei a Keresztapa, a Gengszterek klubja, New Yorki történetek, a Tábornok, az American Graffiti, illetőleg az Apokalipszis most. Most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el április 7-én. 1614-ben El Greco görög származású reneszánsz festő. Toledóban 73 éves korában halt meg. Művein egyesítette a bizánci, a velencei és a spanyol hatást. El Greco először ikonfestészettel foglalkozott, majd Velencében Tintoretto mellett folytatta tanulmányait a manierista festők munkáinak megismerésével, stílusa elegáns lett, kecses, mesterkélt és magasztos. 1577-től Toledóban élt, ahol sok kritika érte művészetét, az élénk színek és a bibliai jelenetek szabad értelmezése miatt. Spanyolországban alakult ki végleges stílusa, amelyben idealizálta, megnyújtotta az alakokat, keskeny arcokat, finom tagolt kezeket ábrázolt, a kifejező erő fokozásának rendelte alá a természetes arányokat. Feltételezés szerint ezeket a képeket a néző személyhez képest magasan helyezték el, így lentről nézve a helyes arányokat látták. 1968-ban ezen a napon hunyt el Jim Clark, brit autóversenyző, a Formula 1 kétszeres világbajnoka. 1992-ben Tűz Tamás, győri születésű emigráns pap költő. Iskoláit, köztük a Hittudományi Főiskolát is Győrben végezte. 1939-ben szentelték pappá. Szomódon és Agostyánban kezdte egyházi szolgálatát. A teológia harmadik évében 21 évesen kezdett el verseket írni. Verseit közölte a Vigília, a Magyar Csillag, az Élet, a Híd, illetőleg a Győri Szemle is. Első verses kötete 1941-ben jelent meg, Tiszta Arannyal címmel. Tagja volt a Győri Kisfaludi Irodalmi Körnek és a Pécsi Janus Pannonius Társaságnak. 1943-ban behívták katonai szolgálatra. A II. Világháborúban a keleti fronton tábori lelkészi szolgálatot teljesített, majd 44 őszén Szegednél szovjet hadifogságba esett. Brjansk térségében volt hadifogolytáborban, ahonnan 47-ben szabadult. Hazatérése után Töltéstava, Bezenye és Szent Plébániáin lelkészkedett. Versei a magyarokban, a Vigíliában, az Új Emberben jelentek meg, de az 1947-es magyarországi politikai fordulat után publikálási lehetőségei beszűkültek. Az 56-os forradalom után nyugatra távozott, ahol a magyarság érdekében tevékenykedett papként, költőként, irodalomszerkesztőként. 66-ban kezdeményezésére jött létre az Amerikai Magyar Írók csoportja. Számos kötete jelent meg az emigrációban, Magyarországon a 70-es évektől közölték verseit különböző folyóiratok. 1987-ben adta ki válogatást költeményeiből. A kanadai Hamiltonban hunyt el, hanvait hazahozták, Győrben helyezték örök nyugalomra. A Szív jogán című posztumusz kötete 1993-ban jelent meg. És 2021-ben ezen a napon hunyt el Szomjas György, Kossuth díjas, magyar filmrendező, Balázs Béla díjas, kiváló művész. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes